Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Szent Ferenc nyomában folytatjuk zarándokutunkat. Varga Kapisztrán, ferences szerzetes a vezetőnk. Először az Assisi felett emelkedő Subázió hegy oldalában lévő kárcseri remetességet látogatjuk meg, majd pedig megérkezünk Alvernára, ahol Szent Ferenc a stigmáit kapta. Ez utóbbi helyszínen csak elkezdjük az ismerkedést, egy későbbi műsorban fogunk részletesen beszélni az ott történt eseményekről. Kárcseriben vagyunk, Assisi fölé emelkedik egy nagy hegy, és annak az oldalában, mint egy fecskefészek, úgy helyezkedik el csodálatos kilátással egy völgyvonulatban csücsül ez a kicsi kis kolostor.
Kárcseri az Assisihez legközelebb eső Szent Ferenc által alapított ferences remeteség. Általában a köztudatban a ferenceseknek és Szent Ferencnek is a társadalmi szerepük, az aktivitásaik vannak előtérve. Valójában azonban a ferences élethez nagyon is hozzátartozott, és hozzátartozik az imádság. Tehát, hogyha a szerzetesi életformánkat meg kellene fogalmazni, hogy az egy kontemplatív életforma, mondjuk, hogy nem. És arra se tudunk egyértelműen igent mondani, hogy csak aktív, tehát tevékenykedő életformát élünk-e. Mert a ferences életforma úgynevezett vita mixta. Tehát, hogy egy olyan vegyes vagy kevert életmód, amiben az imádságnak és a tevékenységnek egyensúlyban kell lennie. És nagyon is jól tanúsítják Szent Ferencnek ezt az elgondolását, ezek a kis remetességek, amelyek hát eléggé eldugott helyeken vannak, de azt gondolom, hogy akik ezeket fölkeresik vagy meglátogatják, azoknak lelkükbe vésődik, emlékezetes helyek tudnak ezek lenni. A remete mozgalom azért eléggé Szent Ferenc kora előtti időkre jellemző mozgalom volt visszahatásként a hatalmas nagy kolostorok létére. Gondoljunk csak például, hogy a Klünyi monostorban is legalább 400 szerzetes lakott állandóan, de Szent Bernát is, Clairvaux-ban 300 tagját irányította a saját apátságának. Ezekhez képest ezek a ferences remetességek egészen pici kis létszámok voltak.
A karmeliták a Sion hegyén valamikor ilyenkor alakultak ebben az évszázadban.
Igen, így van pontosan. Tehát igazából ennek a remete mozgalomnak talán az utolsó európai képviselői lehetnek a pálosok Magyarországon, tehát ebbe a sorba kell elképzelni. Szent Ferenc számára is kérdés volt, hogy vajon mire hívja az Úristen, hogy azt kívánja-e tőle, hogy remeteségben töltse az életét, vagy pedig valamiféle más formában töltse. Ez éppen ide kötődik Kárcserihöz. Szent Klára véleményét és Szilveszter testvérét kérte. Ugye Szent Klára San Damianóban volt, Szilveszter testvér pedig itt Kárcseriben tartózkodott, és a Fioretti a következő képpen írja ezt le. Ferenc kevéssel megtérése után, amikor már jó csomó társa gyűjtött és vett fel a szerzetbe, törte a fejét és kétségeskedett, vajon mit kelljen tennie, imádságnak éljen-e csupán, vagy némelyikkor prédikáljon is, és égett a vágytól, hogy e tekintetben megtudja Isten akaratát. De mert szent alázatossága nem engedte, hogy önmagában és imádságában bizakodjék, úgy vélte, hogy az isteni akaratot mások imája által fogja kifürkészni, és ezért hívta Masseo testvét, és így szólt hozzá. Keresd föl Klára nővét, és mondd nevemben, hogy néhány igen jámbor társnőjével kérje Istent, hogy kegyesen mutassa meg, mi legyen helyesebb, szónokoljak-e olykor-olykor, avagy kizárólag a szemlélődésnek éljek. Azután pedig menj Szilveszter testvérhöz, és neki is ugyanazt mondjad. El is megy a leírás szerint, és Szilveszter testvér megértve, hogy miről van szó, legott imádságba merült, és áltatossága közben isteni kinyilatkoztatásban részesült, majd Masseo testvérhöz fordult, és ezt mondta neki. Azt akarja Isten, hogy ad Ferenc testvér értésére, Isten őt nem csak önmagáért hívta ebben a világba, hanem hogy mások lelki javát is munkálva, és sokan üdvözüljenek általa. E válaszsal Masseo testvér Szent Klárához ment, hogy megtudja, milyen feleletet kapott Istentől. Szent Klára szerint ő és társnői ugyanolyan feleletet kaptak Istentől, mint Szilveszter testvér. És akkor Masseó testvér ezt a feleletet vitte. Krisztus Szilveszter testvérnek is, Klára nővérnek és társnőinek is tudtáratta és kinyilatkoztatta akaratát, hogy eredj a világba és prédikálj, mert nem csak önmagadért, hanem mások üdvösségéért is kiválasztott téged. Szent Ferenc a feleletből tisztán látta Jézus Krisztus szándékát, ezért nagy buzgósággal felegyenesedett, és azt mondta, menjünk Isten nevében, és két jámbor férfiút vett maga mellé társul, Masseó és Angelus testvért. Na hát ez az a mozzanat Szent Ferenc életében, amiből azért világosan kitűnik, hogy számára azért az Isten akaratának a keresése, és az evangéliumi szerinti élet egy olyan alap volt, amihez viszonyítva a tevékenység azért meglehetősen másodlagos volt. Ugyanakkor azért itt az, hogy remetességben éljen-e, vagy pedig prédikáljon, komoly fejtődést okozhatott a számára az útkeresése során. Ezeknek a ferences remeteségeknek egyébként jó sok maradt fönn belőle, amelyeket Szent Ferenc alapított. A jellegzetessége, hogy még a bencések dombtetőn szoktak általában kolostort alapítani, a ciszterciak a völgyekben, és mindkét esetben jellemző, hogy ezek maguk körül, hogy úgy mondjam, ilyen kolonizáló tevékenységet is folytatnak, úgy értem ezt, hogy természet átalakító tevékenységet, tehát művelésbe veszik a földeket, kiépítenek bizonyos kultúrát, nyilván az élet föltételeit. Ez annyira nem figyelhető meg ezeknek a kisebb ferences remeteségnek a környékében, amelyekre viszont jellemző, hogy nem a dombtetőn vagy hegytetőn, de egy elég magas ponton építette, vagy találta meg ezeknek a helyeit Szent Ferenc, ahonnét pompás kilátás nyílik a környékre, mint ahogy itt is, nyilván nagyon közel van a természet is, de nem a völgyben, a városokban, vagy az emberek között, hanem itt fönt vagyunk a hegynek a derekán, vagy inkább a teteje felé közeledve. És hogy a testvérek itt miért nem folytattak, hogy úgy mondjam, valamiféle természet átalakító tevékenységet, annak is elég egyszerű magyarázata van, mert a város is elég közel van, másrészt pedig nem egy életre szólóan jöttek általában a remetességben, hanem az aktivitást kiegyensúlyozni, tehát prédikálást, tehát úgy nézett ki mondjuk egy évük, és ez későbbiekben is így volt az obszervánsok körében is, Szénai Szent Bernardinnak vagy Kapisztrán Szent Jánosnak is ez volt a gyakorlata, hogy egy hosszabb időszakot prédikáltak, utána egy elég hosszú időt remetességben töltöttek.
Imádság. Tehát a töltekezés és az adás ideje ilyen értelemben váltották egymást és segítették egymást.
Így is mondhatjuk. Számos olyan remetesség maradt fönn, amit Szent Ferenc alapított. Ebben is vannak olyan részek, amelyek az ő idejéből valók. A mai formáját azonban Szénai Szent Bernardin idején nyerte.
Vagyis az a 15. század?
15. században, és ehhez kötődik egy magyar vonatkozás is, éppen Karcserihöz. A források ismernek egy bizonyos boldog Lacilaus testvért, máskor Ladislausnak írják, valószínűleg Laciként ismerték, egy 1400-as évekből valót. Nem tudjuk, hogy pontosan kiről van szó, egy obszerváns forrás őrizte meg a nevét, és állítólag a királyi családdal rokonságban van, de hogy melyik királyi családdal vagy volt, és egy elég erőteljes testalkatú testvérről volt szó, aki segített az obszerváns testvéreknek visszafoglalni ezt a remetességet, mindenféle ilyen kétes csoportok birtokolták. Tudjuk jól, hogy a 14. század derekán, ugye abban a korszakban, amit úgy nevezünk, hogy a középkor alkonya, amikor ez kezdődött a pestis járványok miatt, azután az egyházszakadás miatt és a többi miatt, annak azért olyan következménye is lett, hogy rengeteg remetességet elhagytak a testvérek, hiszen elnéptelenedett a környék is, és inkább behúzódtak a biztosabb megélhetést vagy életet adó városi kolostorokba.
Most hogyan működnek ezek a remetességek ilyen kulcsos házként, vagy lelki gyakorlatos házként, tehát a mai ferences életben az időleges visszavonulásnak a helyszínei, de hogy jelentkezik a testvér egy idő után, hogy elfáradtam, és más szeretnék egy kicsit csinálni, és akkor néhány hónapra följön ide?
Hát ez elképzelhető, igen, de azért laknak itt is állandóan, tehát vannak olyan testvérek, akik valamennyi időre állandóan ide vannak disponálva. Hát itt Karcseriben azért mégis elég szép számmal vannak, akik ide látogatnak, meg nyilván azoknak a testvéreknek a szolgálatára is, akik így egy hosszabb, rövidebb időt kívánnak itt eltölteni.
Egy kis ékszerdoboz, tüneményes lodzsája van a legfelső szinten, kis campanile, széltől védett két irányból, terasza van, kis kút, virágok, pici kis ablakok.
Igen, hát éppen, ahogy beléptünk a kapun, egy kis udvarra léptünk. Ez egy mesterségesen kialakított terasz tulajdonképpen. A túloldalról lehet jól látni. Szembe egy kápolnának a bejárata nyílik. Jobb kéz felé a völgyre látunk rá. Egészen jobbra egy olyan kápolnát találunk, ami csak az imádság számára van fönntartva, és az nem turisták vagy zarándokok által látogatható hely. Bal kézre pedig Szénai Szent Bernardin három betű, az IHS alatti ajtó nyílik a Szent Bernardin féle ebédlő. Fölötte az már a kolostornak a része, a mai használt kolostornak a része, amiket látunk, ezek kis celláknak az ablakai valóban, fölötte pedig egy ilyen fényablak, ami a folyosóra vet aztán fényt, tehát azért nagyon ügyesen úgy van megoldva, hogy ebben az időben is, hát az itt lévő testvéreknek az életét ne zavarják a látogatók. Hát ez a terasz gyönyörűen van kialakítva, mindenféle gyönyörű virágzó növények, és akkor be is lépünk ebbe a kis ebédlőbe.
Hú, ez igazán puritán ez az ebédlő.
Igen, igen, ez a Szénai Szent Bernardin féle ebédlő, ahol most beléptünk. Ő 12 testvér számára építette ezt ki. Van olyan része, ahol, ami úgy van bevájva a kő oldalba. Megfigyelhető, hogy még ebben az esetben is törekedtek arra, hogy ne üljenek egymásnak háttal, tehát körben foglaltak helyet a testvérek, és hát valakik felszolgáltak. Fönnmaradt a Szent Ferenctől a remeteségek számára írt regula, ami egy nagyon rövidke kis leírás. Azt gondolom, hogy általában úgy az embereket érdekli, hogy mit csinálunk, vagy hogy lehet remeteségben élni. Na most az első, ami éppen ezért fontos meglátás az, hogy Szent Ferenc számára a remeteség az nem egy magányos tevékenység volt, hanem testvérek közösségben éltek nyilván, és ilyen értelemben, hogy beszéltünk róla, nem egy állandó, stabilizált és elkülönülő életforma a testvérek általános életformáján belül, hanem amire időről időre vissza lehetett térni. Gyakorlatilag Szent Ferenc azt kérte, vagy írta elő a remetességi számára írt regulában, hogy ne sokan legyenek egy remetességben, 4 vagy 6, és 2 csoportra osztotta a testvéreket, majd mindjárt akkor fel is olvasom. Azt mondja, akik szerzetesként akarnak remetességben élni, 3 vagy legfeljebb 4 legyenek együtt. Közülük 2 legyen az édesanyja, és legyen neki 2 vagy legalább 1 fiúk. A 2 édesanyja Márta életét utánozza, a 2 fiú pedig Máriáét. És elzárt helyen lakjanak, mindegyikük külön kis cellában, amelyben kiki imádkozzék és aludjék. Itt Karcseriben is egyébként azt látjuk, hogy a különböző, tehát nem egy egységes épület volt ez Szent Ferenc idején, amikről beszéltem, hogy cellák, ebédlő és a többi, ezeket Szent Bernardin építette ki. Mindjárt napnyugta után mindig mondják el az aznapi kompletóriumot, és igyekezzenek megtartani a csendet. A napi imaórákat mondják el, és matutinumra keljenek föl, mindenek előtt pedig keressék az Isten országát és annak igazságát. És amikor jól esik nekik, szegény kisgyermekek módjára az Úristen szerelmért alamizsnát kérhetnek édesanyjuktól. Vagyis a szegénység gyakorlása ugye a rendben kezdődik el, a rendi közösségen belül. Az elzárt helyre, ahol tartózkodnak, senkit se engedjenek belépni és se ott étkezni. Azok a testvérek, akik az édesanyák, gondosan tartsák magukat távol minden idegen személlyel való érintkezéstől, és miniszterük iránti engedelmességtől fiaikat is tartóztassák minden idegentől, hogy itt senkinek se legyen alkalma beszélni velük. A fiúknak tehát édesanyjukon, miniszterükön, vagyis őrökön kívül, amennyiben ez utóbbinak tetszik, az Úristen áldásával meglátogatni őket, senki mással nem szabad beszélniük. A fiúk időről időre vegyék át bizonyos időre az édesanyák szerepét, ahogy közös megbeszéléssel jónak látják elrendezni, és a fentebb mondottakat iparkodjanak gondosan és szorgalmasan megtartani.
Mennyire függ össze a hely elnevezése a remete életmóddal? Börtönt jelent, kárcseri.
Börtön, zárdát jelent. Hát azt gondolom, hogy elég, hogyha Gárdonyinak az Isten rabjai című könyvére gondolunk, az minden magyarázatot megad erre az elnevezésre is.
Kedves régi freskó maradvány van a refektórium falán, az utolsó vacsora.
Hagyományosan természetesen az utolsó vacsorát, és persze alá ki van írva, hogy szilencium.
Könnyen beveri az ember a fejét, ha elfeledkezik róla, hogy hol ül, mert a hegyoldalba bele van vágva az egyik fele a refektóriumnak, és úgy kell beülni, hogy erősen meghajolva, mert különben nem fér be az ember.
Ebédlőből kijöttünk, láthatjuk Szénai Szent Bernardinnak a keresztjét itt. A szikla oldalba támpillérek tartják meg a tetőket. Ez a folyosó vezet itt a ma is aktuális vagy használt rendháznak a részeibe.
És úgy tűnik nekem, hogy ezek mind cellaajtók lehetnek,
igen,
hogy a légterük közös, csak falak választják el őket.
Igen, hát ez az obszerváns építkezésnek a jellegzetessége, hogy a dormitórium cellákra van osztva, de csak belső cellákra, a tetőszerkezetük az ugyanaz. Valószínűleg, hogy ez Magyarországon is így volt, a szegedi kolostorban ennek a nyomait még megtaláljuk. Boldog Lacilauszt elmesélem azért.
Igen, egykori szerzetes, Boldog Laci.
Akiről azért azt mondják a források, hogy azért kelekedett föl, mert a szegénységet kereste, az igazi szegénységet, és 1411-ben, amikor ezekből a kétes, spirituális, azután Fraticelli és ki tudja milyen csoportoktól visszaszerezték a kolostort, hogy utána benépesítsék, akkor ő is itt volt, mint afféle jó fizikai erővel rendelkező testvér, és a Cell is fűződik a nevéhez, mert ezért itt azért komoly küzdelmek voltak fizikai értelemben is, fogta szépen az edényeket, és azokat csörgetve nagyokat kiabált,
mint ha sokan lennének,
és aztán ezek, akik így bitoroltak ezt a remetességet, azok elmenekültek innét. És azután 1440-es években a milánói kolostort is megkapták az obszerváns ferencesek, egy óriási nagy templom, óriási kolostorral, és ez a László testvér a pestises betegek ápolásában is részt vett, és egy másik testvér, akit szintén boldogként tisztelünk a rendben, az ő életrajzában maradt fel ez az epizód, nem is ennek a Boldog Lászlónak az életében. Megkérdezte tőle ezek után, hogy Milánóban házfőnök lett az az ember, aki a legnagyobb szegénységet kereste, hogy hát mondd csak, atyám, hogy van az, hogy te egész életedben kerested a tökéletes szegénységet? És akkor most végül itt maradsz Milánóban, egy ilyen kolostorban, és egy olyan templomban, ami mindennel úgy föl van szerelve, hogy az valami hihetetlen. Olyan bősége van itt a miseruháknak és kegyszereknek, hogy hát nem nyugtalan a lelked emiatt neked, aki egész életeden át a szegénységet kerested? És akkor azt válaszolta neki ez a László testvér, hogy tudod testvér, közben rájöttem arra, hogy az igazi tökéletesség nem a szegénységben, hanem az engedelmességben áll. És aztán ez, akinek mondta, azt írja a története, hogy hát mivel, hogy a házfőnöke volt, nem akart neki ellent mondani, de nagyon kételkedett abban, hogy vajon így egyáltalán, hogyha ilyeneket mond, üdvözülhet-e. És amikor meghalt a Laci testvér, akkor azt kérte ez a másik, hogy az Úristen mutassa meg neki, hogyha egyszer ilyen borzasztó dolgot mondott, hogy a ferences tökéletesség nem a szegénységben, hanem az engedelmességben áll, hogy vajon üdvözült-e. És akkor egy éjszaka álmában álmot látott aztán, amiben a szentek és üdvözültek serege éppen valami körmeneten vett részt, akik közül kiintegetett neki a Laci testvér, hogy itt vagyok, én is, úgyhogy legyél nyugodt, azért, mert ilyet mondtam, attól még üdvözültem, és tulajdonképpen ezért írták le ebbe a krónikába. Ez az, amit tudunk az életéről, egy nagyon kedves történet, és azt gondolom, hogy az obszervanciának a lelki világára, vagy belső világára, gondolkodás módjára nagyon jó fényt vett.
De hát nagyon elgondolkodtató, hogy az igazi szegénység, az engedelmesség, vagyis fölülemelkedni a saját önös elképzeléseimen. Végülis akkor milánói házfőnök is volt az Laci testvér?
Igen, valószínűleg, hogy hát mivel, hogy magyar volt, és a magyarokat kevéssé fogta a Pest is, ezt tudjuk más forrásokból is, hát bátran részt vett, és részt is vett a pestisesek ápolásában.
Ez azért lehet ez az immunitás, mert nálunk van Pest is, meg Buda is.
Egészen biztos, csak emiatt lehet.
Magyarországon voltak-e ilyen remetességek?
Igen, érdekes, hogy az 1300-as évek elejéről fönnmaradt egy kolostor lista. Ezt készítették minden nagykáptalan számára, én kimutatásokat, hogy melyik rendtartományban hány kolostor van. Nem elég részletesek ezek, de a magyar rendtartományról 1310-es években fönnmaradt kimutatás azt mondja, elmondja, hogy hány rendház van, 40 valahány kolostor, és két remeteség, amiben 6-6 testvér lakik. Tehát azt látjuk, hogy valószínűleg azt az életformát követték, amit Szent Ferenc is meghagy a remetességeknek itt regulájában.
Itt Olaszországban vannak remetességek, de ma Magyarországon nincs.
Magyarországon ma nincsen remetesség Olaszországban. Itt azután Spéko di Narniban, illetve Alvernán vannak a rendháznak, vagy olyan részei, vagy közössége, illetve tagjai, akik remeteként élnek, vagy maga az egész közösség remeteség.
Bejöttünk egy kápolnába.
oltárkép gyanánt, egy keresztre feszítés ellenet van megfestve, az oltáron magán pedig Krisztus a vir dolorum, tehát a fájdalmak férfiát látjuk. Néhány stallumot látunk itt hátul, ez 5 személynek az ülőhelye összesen, és fönt egy nagyon szép kedves üvegablak, egy Madonna ábrázolás. És rögtön tovább is lépünk egy másik kis kápolnácskába. Ez egy oltár tulajdonképpen csak. Nyilván, hogyha papok többen voltak, akkor több helyen is miséztek egy időben. Abban az időben a mai értelemben vett koncelebráció nem volt, és látszik az is, hogy több rétege volt ennek a festménynek. Egy kereszt volt eredetileg fölfestve rá, és itt pedig egy Madonna ábrázolást látunk. Viszont érdekesebb a oltár bal oldalán nyíló kis szerzetesi kórus, tehát itt imádkozták a zsolozsmát. Ha fölnézünk, akkor 15-16. századi kórus. Nagyon szűkecske kis hely, 12 testvér számára stallumok, illetve hát egy pulpitust látunk itt, de ami a nagy közös zsoltáros könyvet tartotta, a pszaltériumot, de nem hagyományosat, hanem olyat, amit egy oszlop tart, és nem nincsenek egy olyan komoly alja. De azért a szerzetesi életnek minden szükséges felejáróját ők itt megteremtették maguknak. Hát így volt ez itt, és nagyon szűk folyosón folytatjuk az utunkat. Egy kis gyóntatószéket látunk itt, mindenféle falba épített
szekrénykéket. És hát a hegyoldalba vált kis lépcsőn megyünk lefele éppen.
Igen, azért ezt úgy kell elképzelni mindig, hogy adott volt a szikla, valami utat kiraktak magunknak, és akkor tulajdonképpen beépítették a völgy felé eső oldalát, és így alakult ki maga, mint egy kis fecskefészek a remeteség. Gyönyörű Vildorórum ábrázolás is itt van a lépcső végén, és kanyarodik a lépcső. Kis ablakkal szemben aztán itt találjuk Szent Ferencnek a celláját. Különböző építési korszakok vannak, mert nyilván ez lehetett akár az eredeti ablaka, most ezt nem tudom. És hát ha bemegyünk...
Bejöttünk a kis cellába.
Akkor jól látjuk azt, hogy ez is tulajdonképpen egy sziklahasadék, ami előről el van falazva, egy egészen pici ajtóval, föntről azért jó fény jön be, itt azért az itáliai fényviszonyok olyanok, hogy nem kell túlságosan nagy napnak lenni, és jobbkéz felül van egy ilyen elkerített rész, a hagyomány szerint itt volt a
hálóhelye
Szent Ferencnek. Hát más, vagy sokkal többre nem is volt szüksége, mert ha imádkozni, itt azt is tudott itt a kápolna, az is volt, tehát a zsolozsmát, aztán, hogyha misére akart menni, akkor azt ott azon részt tudott venni. Általában úgy volt, hogy egy közös cella volt, ahol a zsolozsmát is és végezték, sőt volt egy étkező cella is, de az egyes remete lakók, hogy úgy mondjam, lehetnek ezek barlangok vagy kunyhók, azért egymástól távolabb voltak, hogy ne zavarják egymást az imádságban.
Szent Ferenc kuckójából tovább megyünk.
Egy hasonló kis ajtón lépünk ki, és itt megint egy oltárt találunk. Könnyen lehet, hogy Szent Ferenc korában is így volt, aminek van egy külön bejárata, azon most ki is megyünk.
Új, itt a Laci testvér nem nagyon félt ki. Boldog László, nagyon keskeny ajtón itt beszorult.
Igen, és hát e fölött is aztán egy szép falfestmény maradványt látunk, pici ajtó fölött, de hogyha az ajtó előtti lyukon lenézünk, mert kőlapok vannak ide letéve, akkor láthatjuk, hogy milyen magasan vagyunk, mélyen alattunk. Ott van a völgy, sziklaoldalakon és egyebeken keresztül. Itt a mellettünk lévő vízfolyásnak vagy pataknak a
medrét látjuk.
Láthatjuk, igen. Közben kiértünk egy újabb kis teraszra, egy erdő, hát a fák azért kéznyújtásnyira vannak tőlünk. Fölöttünk a remeteség többi épületét látjuk, és elindulunk egy úton néhány lépcsőfokon fölfelé. Itt a hídnak a kezdeténél egy fa látható, egy tölgyfa, ilyen vaspántokkal megerősítve, ami a hagyomány szerint Szent Ferenc korában is állt már.
Küzd az elszáradással, de nem hagyja magát, és a ferences szerzetesek se hagyják, hogy ez a fa kimúljon.
Na, innét azért jól látszik a remeteségnek különböző kis tornyai, harangtorony, amin Szent Ferenc alakja látható, kémények, kis ablakok, tetőknek az összevisszasága, de ezek igen költői összevisszaságot mutatnak.
És ki látta el élelemmel a remetéket, ha nem gazdálkodtak?
Közelebb voltak tulajdonképpen a város nagy kolostorait. Alvernán egy kicsit más volt a helyzet, például, mert ők aztán később mindenféle tevékenységgel foglalkoztak, tehát ott tényleg megvolt a gyógynövényektől kezdve az orvoslásig mindenféle tevékenység, de ők is például koldultak, tehát az alapvető élelmiszert azt úgy gyűjtötték össze a környékbeli lakosok. Nyilván az élet azért sokkal egyszerűbb volt, tehát sokkal kisebb igényük volt. Közben egy ösvényt látunk, ami a Leó testvér ösvénye, illetve a hagyomány szerint az ő barlangjához vezet, ami lemegy egészen a völgybe, és több más ilyen, hát hogy úgy mondjam, testvér nevét viselő helyet látogathatnak meg azok, akik de mennek. Mondom, ezek hát egymástól elég távol vannak, hiszen innét például még éppen látszik a remeteség, tehát ahol Szent Ferenc cellája volt, de hát a többiek még messzebb voltak, hogy megadott időben gyűltek össze tényleg ők is a Zsolozsmának az elmondására, meg a közös étkezésre.
Hívta őket a harang.
Igen.
Madarak csicseregnek, és egyébként nagy csend van, a látogatók is elmélkedve magukban imádkoznak.
Igen, azért akik ide jönnek, azok jó esetben tiszteletben tartják ezt, hiszen ezt nem mondtuk el a hallgatóknak, hogy mi most autóval jöttünk föl, de gyalog is föl lehet jönni. Nekem most azok közé a ritka alkalmak közé tartozik, amikor nem gyalog jöttem föl, de gyalog azért jó, megizasztja az embert, és tényleg, aki ide jön, azért az azt is jelenti, hogy rászánja az idejét, és valamiért ő fel akar idejönni, és ez a tudatosság azért érződik az ide látogatóknak a viselkedésén is.
Visszatértünk a kolostorhoz, illetve a remetességhez, az ösvényről.
Igen, és amit itt meg lehet nézni még a remetességben, az Boldog Barnabás, Terni születésű testvérnek a sírkápolnája, 1474-ben halt meg. A Irgalmasság hegyei, Montes Pietatis nevezetű, nem is tudom minek nevezzük, szervezetet alapította ő. Ezek nálunk teljesen ismeretlenek voltak.
Társulat, testvérület?
Ennél sokkal több volt. A középkorban, ugye itt is a neve, Hikrekvészcit Barnaba Manassei, confessor, inventor et fundator Montium Pietatis, in conventu carcerum pisum obit, tehát, hogy itt nyugszik Manassei, Barnabás testvér, hitvalló, Montes Pietatis föltalálója és alapítója. Ezek a Montes Pietatis takarék szövetkezetek voltak, mégpedig azért, mert ebben az időben nagyon nagy volt az uzsorázás és az uzsorakamat, és akkor a ferencesek, illetve ő gondolta aztán azt, hogy az embereken úgy lehetne segíteni, érdekes ez másiknak is eszébe jut, hogy olcsó hitelhez jussanak, hogyha arról van szó, vagy megtakarított pénzüket valahova el tudják helyezni, és hogy ne kerüljenek ezek uzsorások és más haszonélvezők kezébe, ezért ilyen takarékszövetkezeteket alapítottak, ami az itáliai városokban szerte el volt terjedve. Úgyhogy az uzsora ellen nem csak úgy, hogy úgy mondjam, védekeztek, illetve védték meg a népet, hogy hát prédikáltak kellene, és csúnyákat mondtak róla, hogy ezek az uzsorások milyen csúnyák és milyen büntetendők.
Nem megmutatták, hogy lehet máshogy is.
Hogy lehet másként is, így van. Ez egy nem rossz módszer. Ha valaki autóval jön föl Carceribe, és a parkolóból ereszkedik le, tehát körülbelül egy 150 méternyire van a remeteség kapuja, akkor két emléktáblát lát az út melletti kőfalon. Az egyik egy olasz, a másik pedig egy magyar nyelvű emléktábla. Ezt az utat tudnék föl a Szubáció-hegyre, magyar hadifoglyok építették az első világháború idején, és jó kivehetőek még a magyar nevek. Amikor az ember először látja meg, akkor ezért egészen megdöbbentő valóság számára az első világháború is annak a következményei.
Carceri után beülünk az autóba, és tekervényes umbriai utakon, Umbria és Toszkána határán lévő Alverna hegyre érkezünk. Alverna vagy Laverna, két néven is ismert a hely. Varga Kapisztrán, ferences szerzetes a vezetőnk, itt kapta Szent Ferenc a stigmáit.
Valóban, hogyha a régi magyar nevén keresi valaki, nem találja meg a mai térképeken Alvernát, hanem Laverna néven találja. Régies formán csak Verna hegyként is emlegették. Szent Ferenc életének az egyik kiemelkedő életeseményei közül egyik kiemelkedő színhely volt. Ez Assisitől körülbelül azért 100 kilométernyire fekszik, az, aki gyalog jött, nyilván a hegyeken át más útvonal is tudott közlekedni, mint ahogy mi jöttünk. Ahogy megyünk be a kolostorba magába, illetve hát a szentélybe, vagy búcsújáróhelyre, ez egy szép erdei úton keresztül vezet az utunk, bár most itt az utóbbi időknek a nagy viharai itt is nagy-nagy pusztítást okoztak az erdőben, és én is elég csodálkozva látom, hogy mennyire tönkre van itt menve, mint ahogy nálunk is ez az olmos eső, tehát egy hasonló jellegű pusztítást vitt végbe itt is valami vihar. Fenyők, itteni hatalmas, nem is tudom milyen fajta fák azok, amelyek itt kidőltek. Egyébként ez a hely nagyon magasan van, 1128 méter magasan, amiből mi följöttünk, az a Tevere, a Tiberis völgye, a másik oldalról azonban nem túl messze, a másik nagy kulturális központnak, Firenzének a folyója, Arno, az Arno is, hát hogy úgy mondjam, szegélyezi ezt a tájat. Dante ezt ki is használta, és aztán éppen ezt írja az isteni színjátékban, hogy itt sebezte meg, vagy itt nyomta rá szeretetének sebhelyeit Krisztus Szent Ferencre, amit viselt halála előtt 2 évig. Maga a remeteség nem a hegy csúcsán van, hanem inkább a hegy lábánál. A hegy maga egyébként 1500 méter magas.
Hegy lábánál, de 1050 méter magasan 1128 leszünk.
1128 méter magasan van maga a szentély. Orlando di Chiusi gróf birtokolta. Amit jövünk fölfelé, akkor el is megyünk a egykori várának a romjai mellett. 1213. május 8-án kapta tulajdonképpen a hegyet Szent Ferenc. Ez egy érdekes dolog.
Egy rajongója, egy tisztelője volt ez a hegybirtokos?
Igen, hát az egész földterület itt az övé volt, és ezt a hegyet neki adta Szent Ferencnek, hogy akkor itt imádkozhasson. 1214-től kezdett ide járni, és utoljára 1224-ben fordult meg itt, akkor már az egészségi állapota eléggé gyenge is volt, de nem csak arról van szó, hogy legyengült, hanem 1224. szeptemberében Szent Kereszt fölmagasztalása táján kapta meg a stigmákat Szent Ferenc, és akkor utána már nem jött ide föl. Igazából a jelentősége azért abban is megmutatkozik, hogy valamiképpen összefoglalja Szent Ferenc életének az egészét. Van egy érdekes jelenet, a Szent Ferenc bazilikában megfestve a felső bazilikának a főbejárata mellett, ha az ajtóval szembeállunk, akkor balkész felől egy olyan jelenetet látunk, hogy Szent Ferenc imádkozik, meg még egy vagy két ferences, és egy másik, egy parasztember pedig leszáll, vagy nem is, hogy leszáll a szamárról, mert Szent Ferenc jött a szamáron, hanem ott áll egy szamár is, és egy parasztember pedig egy vízforrásból iszik, teljesen így neki rugaszkodva, hogy úgy mondjuk neki feküdve. És ez Szent Ferencnek az egyik alvernai útjához kötődik, amikor a hagyomány szerint jöttek fölfelé, és azt mondta ez a szamár tulajdonos ember, hogy meghalok a szomjúságtól. Nem bírok már tovább menni. És akkor Szent Ferenc azt mondta neki, hogy jó van, akkor leszállok és menj oda, és akkor ott egy forrás is így áll belőle. És Bonaventura megjegyzi, Szent Bonaventura, hogy azt a forrást nem találjuk. Azóta se volt ott forrás, de azóta se lehet találni.
Tehát akkor az egyszer víz fakadt azt a szomjúság oltására.
Így is mondhatjuk, de hát ez itt ennek sokkal több a jelentése is. Az is benne van ebben, hogy Szent Ferenc korában nagyon sok olyan ember volt, aki szeretett volna fölmenni a hegyre, az Isten hegyére. De a városi polgárság lelkipásztori ellátása, vagy az, amit ő igényelt, azt nem kapta meg az akkori keretek között. Gondoljunk csak arra, hogy jó esetben egy városban egy plébánia templom volt, a szerzetesek pedig a városokon kívül éltek.
Igen, tehát a bencés-ciszterci hagyomány az a az elvonult életet preferálta.
És ez a kép azt is jelenti, hogy Ferenc egy olyan életformát, egy olyan eszményt ragyogtatott föl az embereknek, aminek a segítségével utat találtak. A szomjúságuknak az oltására, az Isten utáni szomjúságnak az oltására, hogy föl tudjanak menni a hegyre. Ez nem volt se előtte, se utána. Ezt ő fakasztotta, ezt ő adta, és hát a Szent Ferenc Bazilikában, ha már erről van szó, akkor az a különlegessége annak a festménynek, hogy fölötte éppen a pünkösdi jelenetet látjuk, vagyis hogy a vízből és Szentlélekből kell újjászületni, tehát ez a teológiai koncepció is benne van ennek a képnek a tartalmában.
Szobornál megállunk, egy kisfiú tart egy kalapot, kezében egy galamb, vagy egy madár, és Szent Ferenc a fő alak, akinek a kezében szintén egy madárka van. Milyen üzenete lehet ennek a szobornak?
Gyakran látjuk ezt az ábrázolást, meg hasonlókat is. Számos epizódot jegyeztek föl, hogy Szent Ferenc nyilván a szegény emberek galambbal, madárral, báránykával, mikor mivel kereskedtek, vagy volt, amikor ajándékba kaptak ilyet, és akkor Szent Ferenc sokszor megvette, és elengedte őket. De hát tulajdonképpen...
Hát a kisfiútól megveszi a madarat.
A galambot, és elengedi éppen, ezt látjuk itt. Egyébként, hogy haladunk befelé a kolostornak a bejáratára, még annyit azért érdemes megemlítenünk, hogy János Pál pápa, most már Szent János Pál pápa, a 90-es években kereste föl először Alvernát, és attól kezdve, hogy úgy mondjam, hihetetlen nagy népszerűségre tett szert. Ma is rengeteg látogatója van, és itt most úgy gondolom, hogy ezeket az erdei károkat hárítják el éppen, ahová érkeztünk, az a Tau nevezetű ifjúsági szállás, ami mellett elmegyünk. Ezek csoportok fogadására nagyon alkalmas hely. Tömegszállással, megfelelő fürdőszobákkal, konyhával, de hát az itteni ferencesek valóban nagyon sok ilyen ifjúsági szállást, meg ilyen lehetőséget biztosítanak az ide látogató zarándokok számára. Tau a Szent Ferenc jelét idézi ezt föl.
Szent Ferenc jelét, amely a keresztnek is egy stilizált ábrázolása.
Igen, tehát ezek jel profétára megy vissza, aki azt mondja, hogy az Isten angyala az üdvösségre rendelteket Tauval jelöli meg a homlokukon, de a keresztesek is igazából nem keresztet, hanem Taut rajzoltak a ruhájukra, és Szent Ferenc ezért, ahogy említettem már korábban, harmadik Ince pápának azt a nagy beszédjét, a negyedik lateráni zsinatot megnyitó beszédjét, amiben azt mondja, hogy vágyva vágytam veletek elkölteni ezt a vacsorát, még mielőtt átmegyek az atyához, hármas átmenetről beszél, és azt mondja, hogy a keresztet magukra öltik azok, akik. És Szent Ferenc, mint bűnbánó, tehát a szentségi átmenetet megvalósító ember, magára öltötte valóban a keresztet, és minden saját kezű írásában, mert ilyenek is maradtak fönn, az aláírás a gyanánt használta, a Tau jelét. Egyébként közben ide érkeztünk el egy kis úthoz, jobb kéz felül, az első épület előtt, ami a zarándok vendégfogadó, egy kis út visz föl a testvérek temető helyére, és gyönyörű nőszirmok nőnek itt a hegyoldalban. Itt van egy nagyon kedves házfőnök, illetve hát a Szent Alvernának nem is házfőnöke van, a rendi beosztás szerint, hanem kusztosa, mert annyira fontos a rendnek az életében. Locatelli atya, akit mi magyarok nagyon jól ismertünk, nagyon kedves, nagyvonalú vendéglátó volt, és a rendben, az egész rendben nagyon ismert és népszerű ember volt. Alverna az ő melegszívűségének és vendégszeretetének a helye volt sok rendtárs számára, hogy a halála az úgy provinciálissá választották, és 2 év múlva meghalt, úgyhogy a halál az sokunkat, akik ismertük, hát...
árvává tett bizonyos értelemben.
Ilyen értelemben, mert bármikor lehetett idejönni. Most itt, ahogy haladunk tovább befelé, balkész felé a vendégszárnyat látjuk, komoly 1-2 ágyas szobákkal rendelkező vendégszárny, itt van a porta, illetve a, hogy is kell ezt mondani?
Recepció.
Recepció, igen, és közben belépünk ide egy kapuhajba. Ez már az új kapuja igazából a kolostornak, és innét nyílik egy nagyon érdekes része a háznak, majd mindjárt megnézzük, hogy be tudunk-e menni, mégpedig itt balra, ahová turisták nem jöhetnek be. Ez itt egy belső udvara a kolostornak. Gyönyörű lodzsás épület, Vazari tervezte. Melléképületei voltak ezek a kolostornak. Bent hatalmas ilyen korsókat, amilyeneket ma az ilyen kertészetekben lehet találni. Egy gyönyörű konferenciaterem, a Szent Klára terem van itt előttünk. Ez azért egy több mint 100 fő befogadására alkalmas terem is. Nagyon kedves emlékem, hogy amikor korábbi generálisunkat, Karbalyó atyát, hogy úgy mondjam, kivették a rendből, itt találkoztunk vele először a püspökké szentelése után, és ez nagyon kedves élmény volt. Ő is szemmel láthatólag elérzékenyült.
Karbalyó atya korábban ő volt a generális a 10 éven át. Igen. A ferenceseknek, és Ferenc pápa magához hívta központi feladatra, a szerzetesi kongregáció titkárává nevezte ki.
Itt be is értünk még egy belső udvarra, nem is megyünk innét tovább. Ez a rendháznak a része már. Jobb kéz felé gyönyörű árkádokat látunk. Ez is a Vazari féle árkádsor. Szemben egy nagy kétszárnyas ablak, és mellette egy kisebb. Ez a rendháznak a Szent Bernardin féle része már. Szent Bernardin volt az, aki igazán képítette ezt a mai értelembe vett kolostort, kolostorrá. Korábban egészen másként néztek ki.
Szent Bernardin, tehát szienai Szent Bernardin.
Igen, addig ugyanis elszórt celláik voltak, amikben a testvérek laktak. Kolostor formát ő adott neki, mint sok helynek. Az ő nevét említettük már Porciunculában is, de Karcserit is ő építi ki. Ez egy nagyon érdekes megoldás volt, az a kolostor épület, és azért van ez a hatalmas nagy ablak itt, mert ez a folyosó végét jelzi, hogy elég fény legyen a folyosón, és belül aztán ez az úgynevezett dormitórium, belül pedig két oldalt nyílnak a cellák, és az az érdekessége, hogy a tetőszerkezetük az közös, tehát a fedélszék az jól látszik, a cellák pedig belülről vannak, hogy úgy mondjam, elválasztva, kifelé néznek kisebb ablakok, és ami még itt különlegessége, hogy a dormitórium minden egyes ajtaja fölött, most már nem maradt meg, nagyon szép freskók vannak, egy-egy medálionban megfestve egy-egy szentéletű ferences vagy vértanú, ezek között vannak magyar vonatkozású szentek is, nem csak Kapisztrán Szent Jánosra, Szent Jakabra gondolok, de olyan vértanúk is, meg olyan ferences.
Melyik Szent Jakabra?
Markiai Szent Jakabra, tehát olyan ferences vértanúk vagy szentek is, akiket egyébként nem is ismerünk, például Váradi Istvánt, aki a tatár misszióban halt meg, vagy a bodonyi vértanúkat.
És ők itt föl voltak festve?
Így van, most is megvannak, tehát ezeket most is láthatjuk. Az emlékezetük azért a rendnek a köztudatában létezett, még akkor is, hogyha mi nem igen tudunk róla.
Valaki el is van temetve itt, vagy az nem itt van?
Igazából közel voltunk a nagy ebédlőhöz, a rendháznak a nagy ebédlőjéhez, ahol le is van festve, de a főkapunál, a régi kapunál szerettem volna róla beszélni. Ez Boldog Magyar Bernardin. Tehát itt most folytatjuk az utunkat, gyönyörű természeti környezetben vagyunk, és innen turista utak is indulnak föl egyébként a hegytetőre. Mi nagyon érdekes, hátulról kerüljük most meg igazán a rendházat is, azután el fogunk menni a templom ablaka mellett, egyik oldalról hatalmas sziklák szegélyezik az utunkat, másik oldalról pedig az épületek. Itt azért el kell mondani, hogy nagyon hideg tud lenni. Itt hosszú ideig van tél, és például amiket az előbb láttunk, árkádokat, azok a télre mindig be is szokták fedni, tehát csak ilyenkor nyáron veszik le. És közben elérkeztünk a templom szentélyéhez, nagyon egyszerű puritán kövekből rakott szentély mellett a kolostor szobáinak az ablakai sorakoznak. Nem sokára be is érünk tulajdonképpen arra a főtérre, ha szabad ilyet mondani, ami a legismertebb része az egész szentének, zarándokhelynek, a templom előtti tér.
És az egész, mint egy sasfészek, ugye a szikla falra tapad rá, és a hegyoldalban helyezkedik el, harangoznak, éppen 2:30 ütött az óra.
3 órakor kezdődik a napközi ima óra, aminek a végén egy körmenettel vonulunk a templomból a stigmatizáció helyére. Itt egy út kezdete a penna, ami fölmegy a hegynek a csúcsára, Verna hegy csúcsára, 1500 egy néhány méter, Hát egy nagyon érdekes felszólítás is találunk. Engedjétek magatokat kiengesztelődni az Istennel. Hagyjátok, hogy kiengesztelődjetek Istennel.
Lasciatevi riconciliare con Dio.
Vagy engedjétek, hogy Isten kiengesztelődjön veletek. Egy kapunát érkezünk meg. Jobbra a stigmatizációhoz vezető kápolna, balra a bazilikának a bejárata. Ez is egyébként pápai bazilika. Szembe velünk pedig egy fa kereszt emelkedik, gyönyörű kilátás nyílik.
Nagy melvéden vagyunk, egy nagy teraszon, a bazilika bejáratával szemközt hatalmas, gyönyörű panoráma vár ránk.
Mindenki öntudatlanul is szinte ide megy először, hogy gyönyörködjék az elénk táruló tájba. Egyébként nagyon érdekes, hogy ha itt még az egyéb összefüggéseket emlegettük, érdemes megemlítenünk, hogy Camaldolitól 30 kilométerre vagyunk szinte csak. Ez azért érdekes számunkra, mert jól tudjuk, hogy a Klünyi reform után, azután a ciszterci, hogy úgy mondjam, reform után a remeteség iránti vágy jelent meg a szerzetességben. Nyilván ez az imádságnak más formáit, azoknak a szükségességét is jelezte. Ideértünk közben a teraszra. Tőlünk jobbra van egy szakadék, ahová majd le fogunk menni, a Sasso Spico, a függő szikla van itt, ahol Szent Ferenc nagyon szeretett, vagy gyakran imádkozott. Szemben velünk pedig, most már itt a kolostor épületnek több része is föltárul, a templomot egy árkádsor övezi, firenzei mesterek rakták meg, faragták is, bent is az ő kezük nyomát látjuk, és szemben egy kis templomocska van, a Porciunkula kápolnának a mása, Szent Ferenc kezdte még ezt építeni, az angyalos boldogasszony kápolna. A templomnak, a bazilikának is megvan a maga nagy harangtornya, de ennek a kis kápolnának is, és ezt Szent Bonaventura készítette még. De hogyha kicsit előbbre megyünk itt, akkor meglepő, hogy a kolostornak rengeteg kéménye tűnik elé.
Aztán fűteni kellett télen, olyan kemény idő van.
Meg különböző kis harangtornyok is, a szembe lévő kis épületnek is van egy kis harang a tetején, akkor van egy másik kis kápolna, annak is van egy harangocska a tetején, és akkor még nem is beszéltünk a stigmatizáció kápolnától. Előttünk egy kút van, de azt javaslom, hogy menjünk le ide a régi kapuhoz, a kegyhelynek ez volt a régi portája. Ez jól látszik is egyébként, hogy ott kezdődik a kolostor rész, emik pedig a bazilika. Közben a templomnak a falán egy nagyon érdekes, csillagászatilag is pontos napórát találunk, ahol külön megvan adva, hogy melyik évszakban vagy melyik hónapban mennyit, hány fokot kell rászámolni arra, hogy a pontos időt lássuk. Tehát itt vagyunk, ez a kolostornak a régi portája. Ha egy kicsit lejjebb megyünk, akkor csak a kanyarig legalább.
Egy nagyon meredek úton vallagunk lefele, úgy néz ki, mint a Via Appia, olyan kövekből van kirakva. Ezen aztán legfeljebb a csacsi fogat tudott lefölközlekedni.
És még egy picit, tehát akkor két kanyart teszünk most meg. Ennek az útnak a végén egy kis kápolnát láthatunk, innét már látszik is, nem megyünk le most oda. Az a madaraknak a kápolnája, és azért kapta ezt a nevet, mert egyik alkalom, amikor Szent Ferenc jött ide, akkor a hagyomány szerint ezen az úton jött föl, tehát ezért ez a kolostor, meg a remeteség régi kapuja.
A főbejárat ez volt,
és akkor a madarak itt üdvözölték, oda repülve hozzá, és annak az emlékére építették ezt a kápolnát.
És említetted, hogy a főkapunál van ez a magyar vonatkozás.
Így van, azért is jöttünk itt, hogy még ide bemehessünk. Boldog magyar Bernát testvért, aki a 14. században kapusa volt, portása volt ennek a helynek. Nem tudunk róla más, csak ezt, és a rendi nagyebédlőben meg is van festve az ábrázolása, hogy a szegényeknek, mindenféle ide jövő nyilván zarándokoknak is kenyeret oszt és egyébet. Mielőtt bemennénk a kapuba, hát itt van a Dante idézetnél, Crudo sasso intra tevero arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo, che le sue membra due anni portarno. Ez a stigmatizációra utaló strófa, tehát a kegyetlen csupa sziklán a tevere és az arno között adta Krisztus szeretetének utolsó jegyét, amelyet tagjaiban 2 éven át hordott.
Szent Ferenc nyomában Az Assisi mellett lévő karcseri remetességet tekintettük meg Varga Kapisztrán atya segítségével, és utána folytattuk utunkat egészen Alverna hegyéig. Ez utóbbi helyszínen csak elkezdtük az ismerkedést. A következő műsorban részletesen fogunk szólni Szent Ferenc stigmatizációjának helyszínéről. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.